Üdvözletem! Kötött fogás méghozzá Balogh Gáborral.
Sziasztok!
Konok Péterrel.
Jó estét!
Reihert Jánossal.
Adj Isten!
És Tompos Ádámmal.
Szép estét, sziasztok!
És Magyar Hanggal, mert hogy itt az új ünnepi szám, ez dupla szám, Bödöcs Tibor címlapos interjúval, ami meglehetősen jól sikerült. Rengeteg olvasni való van, úgyhogy jó szívvel ajánlom. Ilyen sok.
Nem kérdezem.
Még egy szolgálati közleményt itt az elején. Ugye most csütörtök van, legalábbis este, aki most fut bele a műsorba, vagy premierbe nézi, és pénteken még van szerkesztőség, tehát hogyha valaki szeretne könyvet vásárolni ajándékba, akkor még be tud jönni, mert holnap még ez megteheti. Csomagküldés az már nincs. Elesett, mint a láv. Semmi reakció. Néztétek az Orbán sajtótájékoztatót?
Nem.
Egy picit.
Olvastam. Meg hát ugye mi nem
volt. Csöndet, sunyit.
Hát belenéztem, és elkeseredtem, és megmondom, hogy mind keseredtem el. Az a baj, hogy na, szóval az a helyzet, hogy egyrészt elkeseredtem, mert nem volt ott a Magyar Hang, most sem engedtek be benneteket, jól sejtem, mert amit követtem,
addig nem szomorú lehetsz az utóbbi 5 évben.
Ugye, annál már régebben, ez a baj, annál már jóval régebben szomorú vagyok, ha a magyar közállapotokat nézem. Szóval az egyik az, hogy tehát azért ezt állapítsuk meg, hogy azért itt, tehát ez világbotrány, tehát ilyen nincs, hogy egy országos hetilapot pofára kirekesztenek egy ilyenben. És azért mondom, hogy pofára, mert még annyi rendszer sincs benne, hogy aki nem a Fidesz mellett van, az nem mehet be. Az legalább egy tök világos történet volna, éreznék egy ilyen kellemes türkmenisztáni kecskeszarszagot, hogy akkor csak azék vannak ott a kormánynak a lekötelezettjei, de ez sincs, mert egyébként abszolút kormánykritikus lapok is, meg portálok is mehetnek oda. Ez azért van, mert ti vagytok a Magyar Hang, és ti vagytok a jobb oldal árulói ebben a gondolkodásban, ebben a torz gondolkodásban, és ez szerintem az egy dolog, hogy de figyelj, lehet így érezni, mert mindenkinek szíve joga, de hogy ezt államrezonná teszik, ez tényleg az arcátlanság teteje, szóval ezt 0-0-nál azért rögzítsük le, ez az egyik. Másik, hogy szomorú voltam azért is, mert a magyar sajtó úgynevezett szolidaritása az megint abban merült ki, hogy mindenki más fogta magát és elment, miközben szerintem akkor lehet, hogy...
Bocsánat, a Klubrádió szolidaritásból kimaradt, és a média egyet és a volt kollégán Gulyás Balázs médiumát sem engedték be. Azt hiszem, Szabad Európát sem engedték be.
Na, igen.
Azt nem tudom, de azt tudom, hogy a Klubrádiók, az ő tudósítójuk szolidaritásból kimaradt. Tehát ez viszont az első. Tehát
de akkor vigyázzak, amit kérek, várjam. Az előbb azt mondtam, hogy az tisztább lenne, ha senkit nem engednének be, aki nem Fidesz. És ha lehet, hogy haladunk, akkor előrelépést tettünk ebbe az irányba. Úgyhogy csak jelezném, hogy ez nem kívánság volt, fiú. Tehát ez nem csak egy irónia volt. Szóval mindegy, az a lényeg, hogy szerintem ilyenkor azért el lehetne gondolkodni azon, hogy a sajtó úgy, ahogy van az ellenzéki, vagy a nem fideszes sajtó fogja magát és nem menjen el. De ha már elmegy, akkor akár lehetne kérdezni olyan kényelmetleneket is, mert hogy én azért voltam elégedetlen, és azért kapcsoltam el egy idő után, mert azt láttam, hogy a magyar ellenzéki közvélemény jelentős része pörög ugyanazokban a ilyen tyúkper szintű sztorikban, és ezeket kérdezgetik meg, hogy mennyibe került ilyen oda utazás, meg a mit tudom én, meg tehát olyan dolgok, amik az átlagembert vagy nem érdeklik, vagy nem érti őket, és ami még fontosabb, hogy lényegi kérdéseket nem érint, már pedig ha egy évben egyszer lehet a miniszterelnököt kérdezni, és itt megint tegyünk egy zárójelet, az önmagában is botrány, zárójel bezárva, de ha már ebben élünk, és ha már azt mondjuk, hogy a szakmai szolidaritásnál egyel fontosabb az, hogy végre egy évben egyszer be lehessen kérdezni az ország vezetőjét, ami egyébként egy elfogadható érv is lehetne, akkor kérdezzük már be fontos dolgokról, és ne az legyen, hogy az élő közvetítés varázsába beleszédült kollégák próbálnak álvagány kérdéseket föltenni jelentéktelen dolgokról. Hozzá kell tennem, hogy sajnos ez egy a kormányinfókon is nagyon sokszor tapasztalható jelenség, úgyhogy ezért ki fog tagadni az egész szakma, de tehát ez a mai volt az, amikor már annyira eldurrant az agyam, hogy elhatároztam, hogy eljövök ide és elmondom.
Nem leszel egyedül, akik lesz tagadva, mert a Flasterban, amit kötött fogás előtt vettünk föl, erről is beszélgettünk pont ennek apropóján, hogy ugye végignéztük a két órás, vagy több mint két órás közvetítést, vagy majdnem végig, és pont ezt mondtam én is, hogy...
Ez nem csak az én fejemben zajlik, ez hát, körülök.
Hát igen, tehát hogy és dumáltunk arra is, hogy lehetne ezt vagy jobban csinálni, tehát hogy azt, hogy nekem van két kérdés valamennyire a fejemben, amit mindenképpen fel akarok tenni, és ezek a nagy kérdések, és egy nagy brüsszeli ügy, meg majd jól megszorongatom, és ezzel attitűddel ülnek be a kollégák. De aztán még el sem mondják. Tehát, hogy tényleg volt olyan, amikor így én is néztem, így Orbán Viktor így nézte a kérdezőt, és én is így néztem otthon, hogy mire gondolt most a költő? Tehát, hogy is akar itt a kérdés lenni? Na jó, ettől függetlenül hagyjuk magunkat, mint hogy hagyjuk a médiát, most már jó, kiosztottuk. Mégiscsak ott volt
Orbán Viktorra.
Mégiscsak ott volt Orbán Viktor, mégiscsak válaszolt, amikor olyan volt a kérdés, akkor mondott egy-két érdekeset is. Nekem nagyon tetszett például az a rész, amikor arról kérdezték, hogy mit szól hozzá, hogy Magyarországot már csak Bulgária, hogy van mögöttünk, ugye minden, vagy többféle gazdasági mutatóban, az parádés volt az a válasz.
Mit mondd le a nézőknek, hát ha nem látták.
Hogy nem úgy kell nézni ezt. Nem úgy kell nézni ezt. Nem, például nem egyforma pénzben számolunk, ezért nem mindegy, hogy miben, és egyébként a gazdasági jólétnek, ugye egyáltalán jólétnek az egy sokkal összetettebb fogalom, mint hogy ilyen GDP arányosan, meg egyfőre jutó fogyasztási indexekbe lehetne, mert úgyhogy óvatosan lehetek.
Hiszen, hogyha boldogságindexet néznénk, akkor biztos messze lekőrüljük a bulgárokat. Nem tudom, olyan déjà vu érzésem van egyébként, hogy beszélgettünk. Szerintem egy évvel ezelőtt ugyanezt soroltuk, hogy akkor most kitiltottak ki, szolidaritásból fel kellett volna a többinek állnia, és hogy egyáltalán érdemes erre az egész marhaságra elmenni. Hogy milyenek a kérde, a tavalyi, vagy a tavaly előtti, vagy az előtti, igazából már nem tudom, mert filóztam előtt, hogy ez most ilyen klasszikus déjà vu, de nem, igazából csak így
nem, ez már kontragyebb ciklus.
Igen, az önmaga farkában rapok így, hogy egyébként nekem erről a kérdésekről egy anekdota jut eszembe, amikor a Fiatal Művészek Klubjában egyszer a Dixi felállt, amikor ott volt valami híres elvtárs, ilyen igazi komoly elvtárs, nem Acél, de valaki más is megkérdezte, hogy elnézést lehet kérdezni, és az elvtárs mondta, hogy természetesen, mire a Dixi, köszönöm, ennyit akartam kérdezni.
Egyébként szerintem jövőre én elgondolkoztam elolvasva, én nem láttam magát a közvetítést, én egy összefoglalót, illetve több összefoglalót olvastam, és arra gondoltam, hogy jövőre ezt megírom. Tehát ugyanezek a kérdések fognak valószínűleg elhangzani, jó eséllyel ugyanezekkel a válaszokkal. Tehát az, hogy üzleti ügyekkel nem foglalkozom, tehát hogy ez gyakorlatilag ezt már tényleg ilyen transzparensé lehet tenni. Nekem egyébként a kedvencem az volt, hogy amikor a fővárosi választási rendszer átalakulásáról kérdezték, és tulajdonképpen így az derült ki, hogy az így megtörtént. Tehát, hogy ahhoz a kormánynak és a Fidesznek, hogy majdhogy nem semmi köze, hogy az eleve egy ellenzéki javaslat volt, és hogy mondta, hogy jövőre nem szeretné fél évvel előtte változtatni. Tényleg? Tehát, hogy itt vagyunk a NER nevű kontragyev ciklusban, lezajlott már benne, ez lesz a negyedik, azt hiszem, önkormányzati választás, egészen konkrétan a negyedik választási rendszer szerint. Tehát, hogy mindig megtörténik valami átalakítás, hol oda, hol vissza, úgyhogy maximum majd, amikor előre megírom, akkor majd tévedek, hogy éppen a aktuális választási rendszerben hogy mókolják majd meg.
De csak úgy megtörtént, csak egy mondat, hogy amikor a BBC készített interjút a 80-as évek második felében Kádár Jánossal, persze Magyarországon nem adtak le, és aztán később majd a neten lehetett, 25 évvel később visszanézni, és hát megkérdezték Kádártól, hogy hát miért van Magyarországon egy pártrendszer. Ugye ezt a kérdést azért ott valatóta senki nem tette föl neki, de hát a BBC
hát is már
és a következő választ adta, történelmileg így alakult. Így volt a BBC sűrű, és azt mondta,
hogy ez óriás. Egy standard válasz.
Történelmileg így alakult. Na szóval a NER történelmileg így alakult. Ez a választás.
Meg úgy alakult, hogy mindig más a választási szabály.
Még az első kérdés maradt meg így a fejembe, az legalább tiszta volt, az MTV a kérdezett, és az MTV a munkatársa azt kérdezte.
Szabad volt nekik tényleg?
Hát ha szóltak nekik,
azt kérdezte, mit szól hozzá miniszterelnök úr, hogy a új lengyel kormány egyik első lépése az volt, hogy kirúgták a közmédiának a vezetőit.
Tehát szegény MTV-n.
Biztos ez. És hát miniszterelnök úr el volt ezen keseredve. Nem szerette beleszólni a lengyeleknek a belügyeibe, de ha Magyarországon ilyen történne, már bevonult volna a NATO, amit nem nagyon értek, mert mi is a NATO vagyunk, de mindegy.
Bocsánat, meg a lengyelek is.
És bocsánat, volt még egy kedvencem, ha már így a pillanat uralásáról beszélünk. Azt már nem tudom, ki kérdezte, de hogy megkérdezték, hogy hát szó volt róla, hogy itt a gyermekvédelmi törvény az szigorodni fog, és hogy hát ez nem történt meg a becsibészeltetés, és akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, mert most ugye a szuvidolásvédelmi törvénnyel kellett foglalkozni, és hogy egyszerre csak egy harcot lehet magyarán, tehát hiába van 500 médium a kezünkbe, egyszerre csak egy dologra tudjuk uszítani a magyarokat, a másikat azt meg kell hagyni jövőre, mert abból is kell majd legyártani egy nemzeti konzultációt, és az már nem fér bele a projektre. Tehát, hogy nem játszanak olyat, hogy mondjuk 250 médium a szuvidolásvédelmi törvénnyel foglalkozik, a másik meg a gyermekvédelmivel. Mert akkor lehet, hogy még ilyen két pártrendszer is kialakulna, és akkor így megképződne a gyermekvédelmi törvény mentén az önálló KDNP, azt pedig ki tudja, hova
ez vezet. Ez már megint egy olyan probléma, mert ugye azon röhögök, nem tudom, kínokban röhögök, hogy a kereskedőknek az érdekvédelmi szervezete felállt ugye a vasárnapi boltzár mellett, ami a KDNP-nek a témája volt 2006 óta, és amikor 2014-ben megpróbáltak önálló arcot csinálni, ugye akkor rájuk lőcsölték, hogy ők tehetnek róla, hogy nem lehet vásárolni vasárnap, jó, megszivatták őket, meghempergették a szutyogban, aztán ugye azt elengedték, és most, amikor előjönnek vele a szakszervezeti vonalon, hogy úgy mondjam, a kereskedelmi dolgozók, akkor a KDNP eltűnt. A saját témája mögül. De nem erről akartam beszélni, én másképp látom Orbán Viktornak a mai szereplését, még meg nagyon másként. Én úgy éltem meg ezt a mostani sajtótájékoztatót, bár meg kell mondjam, nem láttam végig, de amit abból élőben tudtam követni, hogy én nem is nagyon láttam még ilyet, tehát azt tanulom nektek, hogy farolva befordul az anyahajó, ami fizikai képtelenség, de körülbelül ez történt, tehát igazándi Orbán Viktor mély megértést tanúsított az Európai Unió egy csomó ügye iránt, az Európai Bizottság iránt, Ursula von der Leyent védte, hogy őt megtámadják csúnyán, és egyáltalán tehát olyan hangot ütött meg, amit már nagyon régóta nem. Az a gyanúm, ezt hangsúlyoznám, de számon kérhető lesz, ugye itt elmondom a nyilvánosság előtt, meg itt van a jövő júniusban a választás, tehát hogy Orbán felmérte, hogy a barátai, vagy akiket annak gondol mondjuk az európai politikai térképben, azok jövő júniusban nem fognak nyerni. Azt is felmérte, hogy az ő ellenfelei, tehát azok a pártok, amelyekben nagyokat rúgott, többséget fognak Európában kapni jövő nyáron, júniusban. És azt is végig gondolta, ugye, hogy utána neki elnökként milyen mozgástere lesz, mert nyilvánvalóan elsősorban arra akar kihasználni, hogy megkapja a pénzeket, az uniós pénzeket. Tehát neki most egyszerűen európaivá kell válnia, és ezt kezdte el a mai sajtótájékoztatóval. Őszintén szóval olyan gyönyörűen beszélt Ursula von der Leyenről, hogy azon gondolkozom, hogy át fogják ragasztani a plakátokat, vagy amikor véget ér ez a elme baj ezzel a konzultációval, másnap le lesz az összes szedve, mert hirtelen Ursula von der Leyen lett a legkedvesebb politikus, akit csúnyán támadnak, és ez borzasztó.
De semmi is ugott neki, mert az Ursula most fontossá vált, hogy meg akarja szavaztatni, hogy lehessen farkasokra is vadászni.
Igen, csak az a helyzet, igen, de a másik, hogy az unió, tehát, hogy szerintem az Orbán most arra a vonalra állt rá, hogy felmérte, hogy az Unióban másoknak is vannak érdekeik, és azok az érdekeik is jogosak, és azok az érdekektől azok az államok nem tudnak eltekinteni. Ha. És mivel Orbán Viktor nagyon világosan, én ezt muszáj elmondanom, mert szerintem az emberekben nem tudatosult, egy ilyen könnyedebb beszélgetős interjúban elmondta, hogy ne menjen politikusnak, aki nem tud útizni. És a tudtok útiznak, akkor tudjátok ugye, hogy ez arra vonatkozott, hogy az útiban partiról partira mások vannak együtt a harmadik ellen. Igen. Ugye, és aki az egyik partiban együtt voltál, az ellen fogsz játszani a következőben, úgy nem lehet útizni, hogy sértődött vagy a következő partira, és erre vonatkozott Orbán. Tehát azon ne lepődjünk meg, hogyha Orbán Viktor jövő júniusban a választási eredmények ismeretében benyújtja a felvételi kérelmét az Európai Néppártba. Mert az teljesen egyértelmű, hogy a Fidesz kikerülő képviselő, tehát én úgy mondanám, hogy minden mandátum, ami a júniusban a választáson a fideszes kézbe kerül, az a magyar nép számára elveszett. Ezt a magyar nép nagyjából tudatosíthatná, az ellenzéki pártok elmagyaráznák. Tehát tulajdonképpen könnyű volna fogást találni a Fideszen, és lehet, hogy Orbán már most elkezdte, nem lehet, én biztos vagyok benne, hogy valamit kezdenie kell azokkal a képviselőkkel, akik bejutnak az Európai Parlamentbe. És ne hova máshova ülteti be őket, mint a néppártba. Az AfD mellé nem tudja, az olasz hölgy, a Meloni nem akar vele együttműködni, a Salvini se akar vele együttműködni. Tulajdonképpen az ő optimális forgatókönyve jelenleg az, hogy júniusban a parlamentből kimaradnak azok, akikkel ők a legjobban összeveszett. Ugye Tusk hazament, ha Manfred Weber nem kap posztot, ha a Verhofstadt nem jut be, ugye Franz Timmermans szintén hazament, egy csomóan eltűntek, és neki van esélye, bejelentette ugye az a képviselőhölgy, hogy nem indul, a francia, ugye, vagy belga, aki a országjelentést írta rólunk. Ugye, tehát, hogy ő azt reméli, és szerintem ez egy egészséges, tehát úgy értem, hogy ez egy életképes remény, hogy a legnagyobb, tehát akikkel a legrosszabb viszonyba került, azok kimaradnak, és az újakkal megpróbál egy normális viszonyt felépíteni, mert azon, hova Magyarországot navigált, az folytathatatlan. És szerintem Orbán Viktor utalnék az útival kapcsolatos, ezért ezt pontosan felmérte, azt is felméri, hogy újraosztás lesz, és júniustól újra lehet kezdeni. És a kezébe kerül ez a hihetetlen lehetőség a féléves elnöksége, ugye minden erejével azonban, hogy azt megkapja, és akkor mi leszünk a legeurópaibb ország. Én így képzelem a jövőt.
Ámen. Tehát én úgy vagyok vele, tudod, hogy ha az érdekből vagy számításból mellékes kezdetű mondata az István a király című klasszikusban, tehát ha ettől lesz egyen normálisabb az Európával való magyar viszony, akkor legyen ettől az. De egyébként ezekről a hirtelen váltásokról, vagy a várhatóan majd gyorsan eltűnő von der Leyen-es plakátokról beugrott nekem egy már a 90 után, tehát már az albán rendszerváltás után készült albán film. Ugye Albánia volt az ország, amelyik 4-5 évente cserélgette a szövetségeseit még a szocialista táboron belül is, még végül egyetlen táborként ők maradtak, mint az igazi szocializmus letéteményesei, ugye Enver Hoxha vezetésével. És akkor egy kis faluban játszódik, és akkor az iskolában feleltetés van, és akkor elmondja a kis srác, hogy az albán népköztársaság és Kína a világ két igazi szocialista országa, és akkor itt megállítja a tanár, és mondja, hogy megmutatod a könyvedet? Hú, ez még a tavalyi. És mutatja, hogy Kína nem rendes szocialista ország, és soha nem is volt az. Tehát valahol egy kicsit ez ugrik be nekem. Hát ebben élünk.
Jó, hát annak idején ugye Orwellnél is sürgősen át kellett ragasztani a plakátokat, vagy a zászlókat, hogy ki ellen viselt óceáni a háború.
Mindig is,
és természetesen, úgyhogy persze lehet, átragasztatják a plakátokat. Nem tudom, én megmondom, hogy egy büdös percet nem néztem Orbán beszélőből, és nem is olvastam, mert jobb dolgom volt délelőtt, úgyhogy én ezt nem tudok hozzászólni, de ezek után sem akarom megnézni, hogy ilyen érdekesen beszéltetek róla.
Jó, még egy picit Orbánozzunk, mert hogy a török elnök hazánkba látogatott, és kapott egy gyönyörű lovat. Mit tudunk még hozzátenni ehhez?
Hát ennek egy részével egyetértek.
Hát
erős gesztus, mi?
Igen, hát hogy kedves volt itt a bohóckodtak a haszonállattal, de hogy ugye, volt három dolog hangzott el, illetve nem hangzott el, hogy a sajtó azonnan is teljesen ki volt zárva. Itt legalább a Balogh Gábor értelemben véve, tehát aki nem volt fideszes, annak semmi keresni, a valója nem volt ezen a sajtótájékoztatón.
Eső nem mossa le rólam, hogy ezt én találtam ki, és a Balogh doktrina.
Hát figyelj, ugye a Stumpf kitalálta a dollár médiát, úgyhogy innentől kezdve most neked is gurítanod kell.
Nem, ez olyan lesz, mint a választás, hogy te követelted.
Igen, hát, vissza a Fideszt a néppártba.
Viszont a török elnök tud kordon voltani.
Egyfelől, de hogy például, ha jól olvastam a tudósításokat, akkor például ez a svéd NATO csatlakozás, amiben ugye együtt vagyunk benne, ez például nem került terítékre. Aztán elhangzott az is, hogy már így a Közel-Kelet szempontjából is, és milyen jó, hogy mi ilyen öribari dumimumiba vagyunk az Erdogánnal, csak az nem hangzott el, hogy egyébként a Hamas-Izrael kérdésben a lehető legszélsőségesebben szemben áll a két fél, tehát hogy egymás mellett elmondta Orbán, hogy igen, Izraelnek joga van az önvédelemre, és elmondta Erdogán, hogy hát igen, hogy hát a Hamaszt már pedig nem szabad bántani. De ami szerintem a legizgalmasabb volt ebben az egészben, hogy ugye a kormánypárti beszélő fejek most elmondták, hogy hú, igen, a migráció stratégiájából is mennyire jó, hogy ugye törökökkel ilyen jóba vagyunk, és ez milyen fontos. Csak azt magyarázzák meg nekem, hogy ahogy megyünk előre az időben, évről évre miért nő meg a törökországi, a Magyarországon elkapott törökországi migránsoknak a száma, az illegális bevándorlók száma. Oké, kurdok, nyilvánvaló, de török állampolgárok. Tehát, hogyha annyira nagy jaszkari az Erdogán, akkor mondjuk miért akar onnan elmenekülni ennyi embert? És miért kell keresztül vándorolniuk Magyarországon, és miért kell a magyar állam erőforrásait arra pazarolni, hogy ennek a derékembernek a potenciális, jó, hát valószínűleg a kurdok nem nagyon lesznek Erdogán szavazók, de hogy miért kell őket elfogdosni? Tehát, hogy megint csak így elhangzanak ezek a tök jó nagy ilyen jelszavak, és hogyha egy kicsit megkapargatod, akkor kiderül, hogy az egész, tehát még jelszónak is
pocsik. Jó, hát az Erdogánnak nem csak Magyarországról, hanem úgy általában az Európai Unióval szemben is az egyik legfőbb kiviteli cikke tulajdonképpen a menekültek, mármint a menekültekkel való sakkozás. Tehát nem az fennfeltétlenül menekülteket exportál, hanem inkább azzal fenyegetőzik, mint annak idején a Kuba az Egyesült Államokkal, hogy elárasztja a partját menekültekkel. Én a lovat azt érteni vélem, ez egyrészt ugye lovas nemzet vagyunk, meg biztos a törökök is lovas nemzet, meg egy kicsit ez a szvatopluki történet is előjön, meg ugye részben egyetértünk, stb. És nem értettem viszont az elektromos autót, amit az Erdogán hozott.
Debrecenben biztos értették.
És aztán megértettem, elkezdtek arról beszélni, hogy igen, na, milyen pöpeckis elektromos autó, good car, mondta Orbán Viktor Erdogánnak, very good car, és aztán meg is jelentették valamelyik kormányzat, lehet, hogy pont Szijjártó Péter, hogy és egyébként ezt a good car-t, ezt áprilistól már meg lehet vásárolni, ennél a kereskedő, itt és itt fogják kiszerakni, ez egy teljesen egyszerű promo volt, ugye tudjuk, Orbán Viktor nem foglalkozik kereskedelmi kérdésekkel, de hát ezért megjáratta itt.
MLM influencer.
Igen, ezen kívül igazából nem tudom, hogy miről vagy, a svéd történetről ugye állítólag nem volt szó, vagy aztán említették, hogy beszéltek róla, de azt mégse.
De négy szem közt.
Annak van némi, hogy mondjam, propaganda vagy marketing hozadéka, hogy itt fogadunk egy, hát én nem fogadtam, de aki fogadta egy konkrét tömeggyilkos háborús bűnöst, mármint most itt Erdogára gondolok, az mindig nagy öröm, most nem vertek meg tudtommal senki, tehát végül is van fejlődés a magyarországok kapcsolatokban.
A momentumosokat
hát, de nem verték meg őket, csak hát, ott izé igazították meg. Régen azért a Kádárkorban, hogyha nem kaptál pofont a rendőrtől, akkor nem is találkoztál vele, úgy voltál vele, úgyhogy azért ahhoz képest határozottan fejlődnek tényleg az elvtársi kapcsolatok. Igazából az Erdogan már úgy jár ide, mint a nem is tudom,
a kutya.
Hát valami együttest akartam mondani, csak most nem jutott eszembe semmi, de mint a Putyin. Igen, ugyanúgy lehegeztik a csatornafedeleket, úgyhogy legalább ebből a szempontból tudjuk, hogy mikor érkezik. Nem látom egyébként azon kívül a hozadékát a dolognak, tehát hogy miért csinálták most ezt? Miért volt jó az Erdogánnak? Ezt nyilván nem látom, mert nem látok bele a török belpolitikában, de miért volt jó ez az Orbánnak szerintetek belpolitikában? Az Orbán általában belpolitikával üzletel. Kinek üzenet
ez? Az egész török vonal mögött alapvetően az van, hogy tehát ugye Magyarország az belekerült egy ilyen energia csapdába, olyan szempontból, hogy az oroszoknak való kiszolgáltatottság, ami egy olyan dolog, ami részben örökölt, részben nem is tettek el semmit, azt is hozzá kell tenni igazságos, hogy amikor megpróbáltak tenni valamit, akkor meg a románok csesztek ki velünk jól a Fekete-tengeri vezetéknek a meg nem építésével, amit végül azért most már végre elkezdtek a háború után. Szóval sehogy se jött össze ez a oroszoktól való elszakadás, és nyilván azért hatalmas energiákat nem is mozgósítottak ennek érdekében, hiszen látjuk azt, hogy vidáman megy az elvtársi bizniszelés a ruszkikkal, viszont most egyre inkább úgy tűnik, hogy bele kell törődnie Orbánéknak abba is, hogy ez a fajta politikai-gazdasági hidegháború, ami most van, ez tartós lesz. És valami kerülő útvonalat kéne találni, ez a törökökön keresztül menne, Azerbajdzsánon keresztül. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy Szijjártó Péter ugye külön gratulált is. Talán ő Szijjártó Péter volt, ugye, aki külön gratulált is Karabakh csodálatos.
Nem, az Orbán volt.
Orbán volt, akkor nem akarom elvenni a dicsőséget. Tehát ő gratulált
a
karabaki keresztény civilizáció megsemmisítéséhez. Tudom, hogy nem ezt mondta, mielőtt bárki bekommentelni, azért nézzük egymást hülyének, de ezt mondta ezzel. És azért mondta, mert pontosan tudta, hogy nyugatról senki ilyet nem fog mondani, és ezt olyan nagyértékű gesztusnak szánta, amelyet majd azeri barátaink talán meghálálnak azzal, hogy kedvezményesen szállítják a gázt, és útvonalakat nyitnak majd. Nekem ezzel az a problémám, hogy szerintem itt a keleti típusú politika és diplomácia félreértése zajlik. Ez Ez kicsit olyan, tudjátok, mint amikor a gimiben nálunk, amikor valaki hirtelen nagyon metálos lett, akkor sosem azzal kezdte, hogy a klasszikus heavy metal zenekarokat kezdte hallgatni, hanem mindenféle olvashatatlan, rettenetes, sátánista black metal zenekaroknak varta a bőr jakóra ezért a felvarróját, mert ő rögtön rettenetesen metálos akart lenni. Tehát itt most az történik, hogy egy európai civilizációból oda betévedett, és ott rettenetesen jó benyomást tenni akaró, és én így értelmezem, rettenetesen jó benyomást tenni akaró kezdők kezdenek el olyan gesztusokat tenni, amik szerintem nem elvártak. Én nem gondolom, hogy Azerbajdzsánban azt mondták volna, gyerekek, nem kötünk rohadt nagy földgázbizniszt veletek, vagy pláne a törökök, hogy egész Európa felé nem nyitunk új csatornákat a földgáz tekintetében, ha nem nyaljátok ki a seggünket. Tehát valamennyire nyilván azt értem, hogy gesztus alapú kultúra és diplomácia, de nem ennyire. Szerintem ez a neofiták részben ügyetlensége, részben gőgje, részben hülyesége. Hogy ők most mindenára, hogy ők most annál is kipcsakabbak akarnak lenni, mint amennyire ezt elvárják tőlük.
De akkor ezért aló.
Talán ezért aló.
Jó, na. Ma van az orosz-ukrán háború 666. napja.
Agyan. Ha már itt a black metalt.
Szerintem ennél tökéletesen felül tudtad összekötni ezt a kettőt, igen.
És azon gondolkodtam, hogy mennyire keveset beszélünk most már a háborúról, miközben ugyanolyan évvel zajlik. És megnéztem így a különféle internetes portáloknak is a nyitó oldalát, már valahol nem is látható, ugye régen mindig ez volt. Jó, ezt értem, mert nem lehet folyamatosan is, mert 666 napja nyilván nem lehet, hogy minden a háborúról szóljon, de egy kicsit talán mégis beszéljünk erről, mert Orbánt is kérdezték egyébként a sajtótájékoztatóján, azt mondta, hogy fegyverszünet kell, azonnali, és kérdezték tőle, és ezt mondta el Putyinnak is. Hát nem így, de hogy valamit azért felvetett neki, de hogy ő úgy látja, és a Putyin is azt mondta, hogy egyik fél részéről sincs szándék a fegyverszünetre se, nem, hogy még béketárgyalásokra. De akkor hova fog ez az egész? És még azt a szállat, hogyha belevesszük esetleg, hogy ami történik az Amerikai Egyesült Államokban, az kihat nyilván erre a háborúra, és akkor itt a kolorádói Trumpos történetet hoznám be, hogy ugye le kell venni a szavazólapról az ő nevét a Kapitóliumnál történt események okán. Döntött a kolorádói legfelsőbb bíróság.
De ellentétben a fideszes pártsajtóval, én szerintem az Egyesült Államokban jogállam van, és pontosan ez a nagyon érdekes joghelyzet mutatja. Ilyen 240 éve nem volt az USA-ban, ami most Trump körül zajlik, és ezt a jogászok szigorúan jogi nyelvezeten és eszközrendszerrel megvívják ezt a háborút, ezt mutatja, hogy ott jogállam van. Az ukrán dologról annyit hadd mondjak, hogy amit én szoktam olvasni, nem magyar nyelvű sajtót, abban Ukrajna változatlanul vezető téma. Én úgy gondolom, hogy ezt a Fidesz propagandája sorolja hátra, tehát arrogáni utasítási rendszerben került hátra, és azért sajnálatos ez, mert ez változatlanul ugyanúgy, ahogy az első napján, ma is a magyar jövőre nagyon kiható történet, és nekünk a leginkább, tehát a mi jövőnket leginkább ez határozza meg. Ez a süketelés a békéről, amit Orbánék rendeznek, ugye ez most úgy jobban átmegy, hogy a többiről nem beszélünk annyit, mintha ez a dolog olyan kis apróság volna, de hát elég világosan kiderült pont az elmúlt pár napban, talán 5-6 napban, ugye, az amerikaiak határozottan állítják, ugye, hogy 320 000 fős az orosz veszteség, ez nem mint halott, ugye harcképtelenné vált, örökre megnyomorodott emberek és halottak együtt, és 180 000 az ukrán. Most azért ezeket összeadjuk, ugye 320 meg a 180 az 500. Tehát félmillió ember ezt már súlyosan, egzisztenciálisan, akár az élete árán megfizette ezt a háborút, és ezen átlépni, vagy ezt nem komolyan venni, én szerintem súlyos erkölcsi bűn. Tehát én nagyon remélem, hogy a honfitársainknak sokkal inkább a gondolkozásának a homlok terében marad, mint ahogy a Fidesz vezérelt a sajtó ezt hátrasorolja.
De én nem hiszem, hogy ez a Fidesz vezérelt a sajtó. Én is nézem a nemzetközi, sőt, elsődlegesen a nemzetközi sajtót olvasom, mert Magyarországon már elég keveset érdemes elolvasni, főleg mondjuk az angolt, meg a németet. Valamennyire még az oroszra is ránézek, az orosz persze ebből a dologban speciális. Na de az angol szász és a német sajtó érdeklődésének homlokteréből igenis kikopott ez a dolog, és általában úgy gondolom, hogy kikopott ez az emberek érdeklődésének homlokteréből, ugye nincsen már ez az egész mindent előzönlő háborús pszichózis, ami egyébként teljesen jogosult volt az a háborús pszichózis, és nem azt mondom, hogy az akkor volt túlhajtva, én is egy kicsit döbbenten nézem, hogy nincs, de nem lehet az emberek figyelmét hosszú távon semmivel ilyen értelemben megragadni, még hogyha a média dolga ez is lenne, szerintem egyébként nem ez a média dolga, hogy az emberek figyelmét alakítsa, és új dolgokat kell bedobni. Azért láttuk az elmúlt években, hogy alakulnak a nagy témák, a kizárólagos témák egyébként, mondjuk Európában, vagy az Egyesült Államokban, mert Fekete-Afrikában valószínűleg ezek például egyáltalán nem kizárólagos témák, és Latin-Amerika nagy részében sem, sőt, gyanítom, hogy a Távol-Keleten sem. Tehát mondjuk a világnak azon a részén, amit mi úgy általában a világnak tekintünk, mert máshova nem nagyon szoktunk elnézni.
A nemzetközi közösség,
ugye? Vagy hát ez a occidentalista, a nyugati, mit tudom én, anyám kínja, teljesen mindegy, hogy fogalmazunk meg, globális észak, mondhatunk számtalan, a periféria is, és az egyik fajta félperiféria, de hogy így, nem volt persze, volt a környezetvédelem, klímakatasztrófa, nagy téma, ez a Greta Thunberg korszak. Arra jött a Covid, nagy téma. Arra jött az ukrán háború, nagy téma. Most van a gázai háború, nagy téma. Hogy a következő nagy témára mit készül elő, azt nem tudom, fogalmam sincs, de ez nem szép, meg nem morális, tehát félreértés ne essék, ezt nem támogatom. Teljesen egyetértek azzal, amit mondasz, hogy ennek is központi témának kellene lennie, csak hát egyszerre egy dologtól tudunk úgy látszik beszarni. Mindannyian egyébként. Nagyon
Orbán Viktor is erről beszélt, így van, hogy
ez kiválóan ki lehet használni.
Azzal is sem értek egyet, hogy a Rogáni média tekeri le a külpolt, a magyar sajtóban in general a külpol egy nagyon-nagyon alul kezelt. Egyszerűen az olvasókat nem érdekli.
Extra Hungarian non est vitae.
Igen, tehát hogy ugye pont egy kicsit sántít Lengyelországot idehozni az ukrán háború kapcsán, mert ők ugye a nagyon-nagyon baráti elkötelezettségből nagyon figyelnek az ukrán helyzetre, de például a lengyel sajtóban a külpolitika mindig, és egyébként a cseh sajtóban is például, mindig sokkal-sokkal nagyobb súlya lesik latba. De hogy magáról a háborúról beszéljünk, nekem ami nagyon-nagyon nem tiszta, az, hogy először is ugye most Putyin konkrétan abba az állapotban, ideg állapotban van, mint a halál 50 órájában, amikor elhangzik az, hogy a tábornok részéről, vagy a Hessler ezredes részéről, hogy az örök háború, hogy azzal nyerünk, hogy elértük, hogy örökké folytatódik
az a
háború.
Az a fontos, hogy nem nyerünk, és nem vesztünk.
Igen, és amikor a Konrád kérdezi ugye a tiszti szolga, hogy de megnyerjük, meg nem az a lényeg, hogy örökké tudunk háborúzni. És hogy oké, de tegyük fel, hogy egyszer mégiscsak vége lesz az orosz-ukrán háborúnak. Ugye látjuk azt, hogy ha Oroszország elér hadi sikereket, akkor azt úgy éri el, hogy tehát nem nullára, hanem ugye -4-re lövi azokat a városokat. Tehát, hogy tényleg ilyen porhamú marad belőlük. És ugye ezeket sietve ki is kiáltja gyorsan Oroszország részének, gyakorlatilag tényleg SMS-ben átírják az alkotmányt, hogy akkor onnantól kezdve az is a része, lezavarnak egy népszavazást, oké. Csak hogy ebben a politikai racionalitást értem, nyilvánvalóan belpolitikára játszik Oroszország is, mint ahogy mondtad, hogy a belpolitika Orbán Viktornak a témája, úgy Putyinnak is, de hogy gazdaságilag, tehát hogy mit fognak kezdeni ezekkel a megyékkel, meg ezekkel a városokkal? Ugye ott van a két Korea, Észak-Korea, Dél-Korea, ugye már jó ideje külön van választva, és Dél-Korea nagyon sokat tesz azért, hogy ez az egyesülés ez lehetőleg ne 20 perc alatt történjen, mert akkor az a gazdaság, amit ők fölépítettek, az pontosan abban a 20 percben tönkre is megy. És ezért működtetnek egy újraegyesítési minisztériumot, amelyik modellezi, hogy mit kellene csinálni azzal, hogyha az egyébként erősen legatyásodott Észak-Koreát ugye egyesítjük Dél-Koreával, hogy akkor ott mi történjen, hogy ne menjünk csődbe. Most feltételezem, hogy Oroszországban ilyen minisztériumot még nem állítottak föl, és nem biztos, hogy vannak precíziós tervek arra nézvést, hogy a szénnél lőtt Ukrajnával mit fognak kezdeni. És egyébként ez legalább egy akkora, hát akkora gazdasági krak nem lesz, mint hogyha mondjuk Oroszország elveszíti a háborút, Putyinnak vége lesz, és akkor mi fog képződni? Mekkora fekete lyuk fog képződni Oroszország helyén. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg az örök háború lesz a jobb,
hogy lehet ennek vége? Tehát ha egyik fél se.
Nekem az a problémám, hogy én mind a két oldalon ilyen hezterezleteseket látok. Tehát, hogy,
így van.
Egyszerűen azt látom, hogy jelen pillanatban sem az ukrán katonai és politikai, sem az orosz katonai és politikai vezetésnek fogalma nincsen arról, hogy hogyan és milyen körülmények között fejezhető be ez a háború. Fejezhető be. Tehát nem be kéne fejezni, hogy hogyan kéne befejezni, hanem hogy hogyan fejezhető be. És itt egy ilyen...
Mindenki a megnyerésére koncentrál.
Így van, de közben pontosan tudják, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy belátható időn belül bármelyik fél ezt a háborút megnyerhesse.
Nem, picit azért árnyaljuk, és az ukránok folyton bejelentik, hogy a háborúnak akkor lesz vége, az oroszok kivonulnak a nemzetközileg elfogadott.
Bocsánat, ez volt a hogyan kéne befejezni, azt mondta, hogyan fejezhető be. Ez arra egy irreális cél.
Hogy lehet elérni, ezt nyilván csak úgy egyelőre megkérjük az oroszokat, akik ezt nem csinálják.
Pontosan így van. Ez a problémám. De Oroszország is elmondta, hogy ők azt szeretnék, hogyha Ukrajna semleges lenne, meg lenne már többé ott egyetlen náci sem, tehát gyakorlatilag mindenki orosz lenne. Ők is tökéletesen elmondták, hogyan lehetne befejezni ezt a háborút. Ennek a realitása az pontosan ugyanannyi, mint hogy mit tudom én, visszafoglalják a Krímet az ukránok. De annak
még a hihetősége is zéró, mert ha mondjuk megkapnák, akkor ugyan 5 év múlva a Finországot.
Persze.
Ukrajna is egy olyan helyzetben van, hogy ugye Zelenszkij most jelentette, hogy 500 ezer katona hiányzik. Tehát, hogy amikor elmondod, hogy kellene 500 ezer katona, vagy akkor elég nehéz lesz elhinni azt, hogy egyébként te akkor fogod befejezni a háborút, hogyha egyébként ott visszaadják a megyeidet. Tehát akkor elég nagy bajban lesz.
Az a helyzet,
csak
hogy...
az, ha kellene 500 ezer katona mondásról, az én nekem az jut eszembe, Ádám, hogy 1914. októberben a Magyarországon a vezető politikusok egytől egyig megesküdtek rá, hogy abba kell hagyni a háborút, mert nem tudjuk finanszírozni. 14. októberben, hogy és onnan tartott még 4 év.
Érted? De nekik volt igazul. De nekik volt igazul. Az a
háborús helyzetben elhangzik, hogy mi az, ami nincs meg, és még kéne, az valahogy mindig meg kell.
Na ez az csak, hogy milyen iszonyatos árat fizet érte egy ország. Az a helyzet, hogy jelen pillanatban szerintem tudomásul kell venni, vagy nem, el kéne gondolkodni rajta. És az ember azért válogatja meg a szavait, nem azért, mert attól félek, hogy ki mit gondol erről, mert hát akkor már rég nem meg se szólalnék, hanem azért, mert tehát megpróbálok nem hülyeséget mondani, ami nem csak a saját képességeim szempontjából nehéz, hanem ebben az ügyben tényleg iszonyú nehéz nem hülyeséget mondani. Szóval el kéne kezdeni gondolkodni azon, hogy ez a háború szerintem nem lesz lezárható, nem hogy a 2014 előtti status quo, vagy 15 előtti status quo, de még a 2022. februári status quo előtti állapotban sem. Ez volna a helyes, ez felelne meg a nemzetközi jognak, ez volna morális. Az egész világ akkor járna jobban, ha világos üzenetet lehetne küldeni, hogy senki erőszakkal területet a 21. században nem foglalhat el, ez volna a helyes. És sajnálom, de nem látom a lehetőséget annak, hogy ez hogyan fogja gyakorlatilag közvetlen katonai beavatkozás, tehát világháborús helyzet nélkül az európai és nyugati közösség kivitelezni. Szerintem nem lehet Ukrajnát annyit támogatni, hogy ez az ország Oroszországgal szemben képes legyen visszafoglalni minden olyan területet, amit jelenleg elveszített. Amit akárcsak 23 vagy 22 eleje óta elveszített.
De ráadásul az ukránok
mit kéne még adni nekik? Mert ők beszélnek F-16-osokról, meg egy csomó mindenről, személyzet nincs hozzá, alkatrész nincs hozzá, és hány F-16-os kéne? 500? 1000? Nem tudom, rengeteg. És akkor mindig abból indulunk csak ki, hogy Oroszország akkor nem tesz bele még több erőforrást, csak azt az erőforrást kell lenyomniuk, amit eddig beletettek, de az oroszok még beletehetnek még több erőforrást is. Tehát én nem látom azt, hogy ez a háború lezárható a jelenleg Zelenszkijék által diktált, és egyébként általam is jogosnak tartott feltételek mellett. Ha viszont ez igaz, akkor innentől kezdve a politikai elitnek felelőssége van. Van olyan szerintem, hogy a 100%-osan morálisan helyes álláspont képviselete erkölcstelenséggé válik. Mert ha nem tudod ezt a morális tökéletes állapotot helyreállítani, akkor égeted vele az emberi sorsokat, az emberi életeket, egy nemzet sorsát. Csak abba gondoljatok bele, hogy vajon helyes volt a két világháború között Magyarországon a nem-nem soha jelszavát 100%-os olyan igazságát tenni, hogy amikor szegény Radőrmer lovag megrajzolt egy egyébként tök igazságos térképet Londonban, aki egy angol sajtómágnás volt, mindegy, amúgy politikailag jelentéktelen faszi volt, de először állt ki mellettünk nyugaton. Nagyon sokan ünnepelték Magyarországon, de egyébként a Magyar Revíziós Liga, ami ugye hivatalosan mondta meg azt, hogy milyen legyen a revízió, azt mondta, nagyon köszönjük, de mi mindent kérünk vissza. Nem hiszem, hogy ez olyan baromi eredményes volt, pedig egyébként az akkori emberek gondolkodásával ez volt az egyetlen helyes és visszavágyható állapot.
Csak egy fél mondat arra, hogy mondod, hogy beleverni a nemzetközi közvélemény fejébe, hogy akkor innentől ország nem támadhat meg másikat, erre alig, hanem Kínában annyi lenne a válasz, hogy fog meg a söröm.
Tehát, igazából szerintem pont az, amit elmondtál, az alapvetően egyetértek vele ezennek az egész történetnek a lényege. Tehát amit te a szörnyű, nem végkifejletnek, hanem a szörnyű ügymenetnek írtál le, az, hogy valamikor talán a status quo antét fogják elérni egyébként, de hogy ez nagyon hosszú ideig fog tartani, igazából ez egy folyamatosan működtetett és működő háború lesz, amire az összes résztvevő, és nem csak Oroszországról, meg Ukrajnáról beszélek, sőt, nem elsődlegesen, hanem az összes globális résztvevő érdekelt és érdekeltnek is érzi magát, hogy működtesse, nagyon sok szempontból, üzleti szempontból, politikai, geopolitikai és politikai szempontból, társadalmi szempontból és társadalompolitikai szempontból. Éppen ezért ennek nincs szerintem a rövid távú megoldása, nem is törekszik valójában senki rövid távú megoldásra. Ez egy olyan elmélyült és történeti léptékekben is hosszantartó válsággócként van már kezelve, és szerintem lesz is kezelve, mint amilyen egyébként a Közel-Kelet. Kicsit most közelebb hozva a mag Európához, vagy valami hasonló, nem is tudom, metonimiával eljátszva bármilyen értelemben ahhoz, amiről az előbb beszéltem, a nyugati civilizációhoz, ahogy az magát tekinti, mint egy fenyegetés, mint egy állandó hivatkozási pont, mint egyébként a társadalom kontrollálásának egy állandó eszköze, a háborús veszély, illetve a háborús mozgósítás, folyamatos mozgósított állapot, és senkit nem érdekel ezek közül, a politikai aktorok közül, hogy ez hány valós emberi életet és hány valós emberi sorsot és milyen iszonyú környezeti katasztrófát, stb. Okoz, nem csak a hadszíntéren, de elsődlegesen persze ott, és milyen kihatásai vannak, mert ebből él ez az egész masinéria, ez működteti a történetet. Aztán a háború után, ha majd egyszer lesz háborúnak, mert valahogy le fog záródni és lesz vége, mondom, szerintem nagyjából a status quo ante mellett, mert hogyha megnézzük egyébként az alatt a 666 nap alatt, tehát voltak lámzások, de alapvetően még mindig ugyanott tart. Igen. Az egész történet. Tehát azok a keleti megyék...
Három nap alatt egy kisváros, három hónap alatt
miközben,
egy
kisváros. Miközben ez az egész, mint ugye volt a verdöni vérszivattyú, ami iszonyú hosszú ideig szívta egy magába, égette a katonákat el. Itt is emberi sorsok, emberi életek, infrastruktúra, környezet, minden bele van dugva egy darálóba. Hosszan, és majd egyszer majd óriási biznisz lesz persze az újjáépítés. Honnan tudhatunk, hogy az amerikaiaknak már előre el van adva az újjáépítés, már majdnem, hogy a háború eleje óta.
Hogy nagy buli lesz ennek az újjáépítés, hát lesz az igazi konyúk.
Igen, hát csak Dick Cheney győzze majd, vagy nem tudom, de egyébként arra, hogy a háborús pszichózis mennyire tud működni, egy személyes mikrotörténet. Édesanyám, mi sváb család vagyunk, édesanyám nagynénjét 46-ban 16 évesen kitelepítették Németországba. Ennek megfelelően ő beszélt magyarul, de hát ugye mikor kitört a háború, addigra ő már ilyen, azt hiszem 89-90 éves volt, és hát jócskán elfelejtett, nem nagyon maradt senki a környezetében olyan, akivel ő magyarul beszélt volna. Hát ugye anyanyelve, tehát magyarországi németként anyanyelve volt a német, ott férje is német volt, gyerekei is, ugye erre a nyelvre tanította meg őket. És mikor kitört a háború, akkor olyan szinten törtek belőle a háborús emlékek, hogy visszajött a magyar tudása. De így.
Azt a minden.
De így. És akkor fölhívta anyukámat, hogy az volt a kérdés, hogy mi hogy vagyunk. Tudta, hogy újságíróként dolgozom, és sejtette, hogy valahol Kelet-Magyarországon vagyok, hogy biztos, hogy jó helyen vagyok-e. És ő úgy beszélgetett korábban anyukámmal, hogy így fele német, fele magyar, ha valamit azt akart, hogy otthon lévő családtagjai ne értsenek, akkor azt magyarul mondta. Csak egyszer csak anyukám így megkérdezte, hogy Erzsi néni, hát fél órája csak magyarul beszélünk, mi történt, és akkor ő mondta, hogy amióta így bejöttek ezek a háborús tudósítások a tévébe, egy az egyben minden visszajött neki, azok az emlékek. Tehát aki mondjuk így nevet azon, hogy jaj, hogy igen, hogy félnek az emberek a háborútól, akkor nekik csak ezt a kis történetet mondanám. Ott, hogy van egy generáció, akiből egy nagyon-nagyon intenzív és nagyon-nagyon nem jó élményt vált ki ez, úgyhogy a háborús pszichózisra ezért lehetett például Fidesznek remekül rájátszani és ráerősíteni. És hát ennél a generációnál, meg egy kicsit fiatalabbnál, azért tudott ez piszkosul jól működni.
Szerintem már nagyon kevesen nevetnek egyébként. Valószínűleg sokkal, az elején volt sokkal nevettek. Igen, az elején, amikor azt mondták, hogy hát itt most egy játék van. Amikor tényleg hirtelen mindenki bedobta az atomfenyegetés, az olyan volt, mint egy ilyen show műsor. Senki nem akart elinni. Szerintem ahogy kopik egyébként ennek az újdonsága, és már a Medvegyev ugye két hetente le akarja dobni az atomot, úgy válik az egész egyre tudatosabbá. Tehát a mélyen fekvő háborús pszichózis elmélyül, ugyanakkor ez a látvány pszichózis, amit gerjesztettek, az meg kopik ebből az egészből. Paradoxnak látszik, de én általában egyébként a sajtóban is ezt érzem. Tényleg az amerikaiakat ugye elfelejtettük. Colorado államot, nem mint a lényeges.
Ja, akkor én hagyd mit
adtam egy
kicsit, mert én nem vagyok az amerikai jogszakértője, pont azért nem merem kijelenteni, hogy ez egy jogállami döntés volt-e. Azt érdemes tudni az amerikai bíráskodásról, főleg a különféle államok legfelsőbb bíráskodására, hogy azért nagyon más, mint a magyar, hát vagy legalábbis amennyire a magyarnak kéne lennie, de majd ebben mindjárt belemeltünk. Szóval, hogy Amerikában teljesen nyíltan, tehát ez nem korrupció, nem sundámbundám, nem sunyiskodás, Amerikában teljesen nyíltan politikai ügy a legfelsőbb bíróság tagjainak megválasztása, mind országosan, mind pedig az államok szintjén. Ott minden egyes bíróról pontosan lehet tudni, hogy demokrata, republikánus, és van, aki meg független, meg nagyon balos, meg nagyon jobb, tehát lehet tudni, hogy hova áll. Tökéletesen transzparens egyébként az ő világnézetük, és nagyon sokszor a pártkötődésük is. Ezzel együtt is, milyen régóta működik egyébként, tényleg 10-ből 9 alkalommal jogállami keretek között az amerikai demokrácia. Szóval nagyon érdekes egyébként ez is, hogy tud ez működni, de most ebben nem mennék bele. Az viszont biztos, hogy az a baj, hogyha egy alapvetően nyíltan minimum világnézetileg, de sok esetben pártpolitikailag is elkötelezett emberekből álló testület hoz egy döntést, ami kifejezetten politikai alapú, és arról szól, hogy egy ember el sem indulhat az elnök választáson, az szerintem nem biztos, hogy olyan jó precedens. Nem azért, mert én meg tudom mondani, hogy az amerikai alkotmány jó Isten tudja, hanyadik kiegészítése szerint és annak az összes létezőből fakadó jogszabályának értelmében, meg a kolorádói helyi jogszabályok értelmében ez helyes volt, mert fingom nincs. De ha azt vesszük, hogy egy egyre inkább megosztott, és most már mértékadó elemzők szerint is, hát minimum egy ilyen hideg polgárháborús állapot felé sodródó országban, tényleg jó az, hogy egy 10 milliók által támogatott és bálványozott politikussal azt mondjuk, hogy föl sem kerülhet a szavazólapra? Mit fognak gondolni azok az emberek, akik az ő támogatói?
Hát pont
ők még az amerikai társadalom részének fogják érezni magukat? Úgy érzik, hogy érdekükben áll fenntartani ezt az államot? Vagy inkább úgy döntenek, hogy ők kívül helyezkednek ezen, és akkor aztán tényleg megtörténik az, amivel Trumpot jogosan vagy kevésbé jogosan vádolják, minimum azért kevésbé jogosan igen, tehát azért egy részben igen, hogy úgymond lázítást követett el azzal, hogy a Kapitólium mostroma idején azért nem azt mondta az embereknek, hogy gyerekek, takarodjatok haza, mi ez a hülyeség, de azért az is igaz, hogy azért azt sem mondta, hogy kaszára kapára. Mi van, hogyha el fog az a pont jönni, amikor már Trumpnak nem is kell mondania azt, hogy kaszára kapára, hanem olyan feszültségeket halmoznak fel a társadalomban, amik robbannak. De ennek lehet egy sokkal prózaibb és egyszerűbb következménye is. Ha Donald Trumpot az amerikai demokrata elit, baloldal, liberálisok, akárki, igazságszolgáltatás mártírjának szerepébe hozzák, akkor még halálosabb biztonsággal fogják a republikánus párt előválasztását megnyerni ennek az embernek. Gondolj bele, hogy hogyan lehet majd egyetlen legitim módon a republikánus pártban kampányolni egy olyan emberrel szemben, akit egy demokrata többségű, vállaltan demokrata kötődésű helyi állami legfelsőbb bíróság még attól is eltiltott, hogy a szavazólapon legyen. Akkor te a republikánus párt árulói mellé állsz. Tehát ez egy olyan mártír effektust, olyan glóriát von Trump feje köré, ami szerintem gyakorlatilag biztossá teszi a republikánus előválasztás megnyerését. Ami pedig még lehet, hogy elkerülhető lett volna. Most és már egyre kevésbé lesz elkerülhető.
Nem csak a republikánus előválasztás megnyerésében,
akár az országos,
hiszen erről van szó, hanem utána az elnökválasztás megnyerésében is azért komoly erőt ad az, ugye nem csak az, hogy most Colorado-ban nem kerülhet fel az előválasztási lapokra, ez majd még kiderül egyébként, de igen, ez megerősíti a republikánus párton belüli pozícióit, amik amúgy is annyira erősek egyébként per pillanat a lehetséges versenytársakkal szemben, hogy nem sok kétség van szerintem afelől, hogy Trump lesz, vagy sem. Ugye az Egyesült Államok törvényei nem zárják ki azt, hogy börtönviselt, vagy akár börtönben ülő illető legyen az elnök jelölt, és aztán
adott
esetben,
volt már a
adott esetben kegyelmet után adhat magának, hogyha börtönben majd elnök lesz, úgyhogy ilyen szempontból nincsen probléma. Ami ebben az egész, ami szerintem a lényeg, hogy mit üzen ez az embereknek, és az üzenet pont a Trump üzenetét húzza alá, ami ugye a Trump üzenete az első alkalommal is, meg most is ugyanaz, hogy rólatok amerikaiak, ti rednekek, a rozsdaövezetek proliai, szegény amerikaiak, kizsákmányok, rólatok megfeledkeznek, titeket elnyomnak, nem vesznek ember számban sem. A Trumpnak egyébként ebben sok szempontból igaza van, csak megint más kérdés, hogy a Trump ezt kihasználja ezt az egészet, ez egy rohadt demagógia az ő szájából, ugye tudjuk, hogy
mit javított ő ezeknek az embereknek az életén.
Egyrészt mit javított ezeknek az embereknek az életén, meg hát ugye meglehetősen hiteltelen a történet. Na de az, hogy ha a Trumpot valóban így, most a Colorado állam, hanem általában véve is megteszik egy ilyen, ha úgy tetszik, tényleg mártírnak, de egy ilyen igazi forradalmi politikusnak, amihez egyébként kevéssé van esélye, mármint hogy a forradalmi dizájnra, de hogyha tényleg ott börtönben ül narancsárga ruhában, akkor ennél jobb cucc nincsen, akkor pont egy Bidennel szemben, akit ráadásul a demokraták teljesen felfoghatatlan módon újra akarnak indítani, hát Biden lesz az új Harrison elnök, ugye a Harrison elnök volt az, aki előtt is Cleveland elnök volt, meg utána is Cleveland elnök volt, de valószínűleg Cleveland elnök másodszor csak Harrison elnökkel szemben győzhetett volna. Tehát így a demokraták szinte bárkit választhatnának Biden helyett, aki eséllyel szállhatna szemben adott esetben egy revitalizált Trumppal is, mert azért az sem gyakori Cleveland elnököt leszámít, ugye nem is volt olyan, akit ilyen módon választottak meg, hogy egyszer elbukta
az elnökséget.
Mondom, ezt leszámítva így volt, és azért ez a 19. század vége, tehát nem tegnap volt, de hogy így ezzel, hát én nem tudom, a Colorado-i legfelsőbb bíróság tagja, hogy itt lehet, hogy szekértolói a republikánus pártnak, titkos
szekértolói. Ja, titkos, igen, lehet.
Miközben egyszerűen csak az adóügyei miatt is le lehetne tartóztatni Trumpot például.
De az is milyen menő lenne, tehát az is el lehet, tökére miért
tartóztatni,
a csörög, ami nincs.
Persze, abban a közegben, tehát ez az általad említett redneck, kacsavadász, proli közegben, tehát az adónál kevés csúnyább szó van.
Ezt tudom, hát, ez tökéletesen megértem.
És ezt tökre adják, hogy egyébként minél inkább az államból le, és egyébként egy adócsaló az nekik menő, csak hát tényleg ott van, hogy egyébként amiatt is elő lehetne venni Trumpot, vagy akár az állítólag a WC-jében tárolt titkos FBI meg CIA iratok miatt is. De lehet, hogy mondjuk
abban lehetne meg leginkább.
Igen, és de lehet, hogy ugye abban meg olyan dolgok vannak, hogy akkor viszont meg kéne nézni, hogy mi van benne. Na, az viszont lehet, hogy nem csak a colorado-i legfelsőbb bírók, hanem ugye a teljes amerikai felső 10 000 úgy van vele, hogy inkább akkor az ott nagyon büdös van abban a budiban, maradjon az ott szépen, jó helyen van.
Ugye az Egyesült Államok ilyen public enemy number one-ként kezeli az összes szivárogtatóját. Ugye más országoktól akarják kiadattatni őket, meg adott esetben bíróság elé állítani.
Meg adnak egy Snowden Putinnak.
Igen. Tehát egy ilyen főszivárogtató, mint a Trump, viszont az összes többi, amiért meg előállíthatják, bezáratják, az adócsalás menő. Hát a másik van ez, hogy hamisan beszélt arról, hogy neki milyen kapcsolat volt egy pornószínésznővel. Hú, kurva menő, rohadt menő.
Kampánypénzből finanszírozta.
Belefér a harmadik meg a kapitoliumi felzúrulás és ostrom és buli, ami
ahol ezek az emberek ott voltak. Menő.
Persze.
Ahogy ezek az emberek ott voltak. Az feslet fel igazán, hogyha belegondoltak, azért az amerikai politikai eliten belül hosszú-hosszú évtizedek óta, és csak azért nem mondom, hogy a kezdetek óta, mert nem vagyok szakértője a 130 évvel ezelőtti amerikai történelemnek, de amióta én visszatok erre tekinteni, vagy amit ismerek mondjuk az elmúlt 70-80 évét, abban lényegében volt hosszú időn keresztül egy ki nem mondott deal, hogy a Fehérháznak van egy olyan nimbusza, hogy sem a regnáló elnököt, sem olyan politikust, aki komoly szándékkal elnökjelölté válik, és van esélye arra, hogy elnökjelölt lehet, érdemben súlyos, klasszikus korrupciós üggyel, tehát adócsalással, vagy azzal, hogy hatalmával ilyen igazán sutyernyák módon visszaért, például kurvákat fizetett kampánypénzre meg ilyenek, nem nagyon vádolták meg egymást. Ez helyi szinten elment, országos szinten ez nem volt jellemző. Annyi mindennel vádolták egymást, rossz politikus, túl engedékeny az oroszok felé, túl agresszív az oroszok felé, túl sok adót akar, túl kevés adót akar, rengeteg mindennel, meg alkoholista, megcsalja a feleségét, ezek mind mentek, rasszista vagy éppenséggel, túlságosan szereti a négereket, tehát minden volt, attól függ, hogy éppen mikor mi volt a lejárató jellegű szöveg, de ez valamikor a Trump kampányának az idején feslelt fel először. Tehát Trump volt az első, aki azt mondta, hogy elmegyek és lecsapolom a mocsarat, mert a Fehér Ház az nem egy gyönyörű épület, nem egy gyönyörű épület, ahol éteri tisztaságú dolgok vannak, amit egyébként az a furcsa, hogy volt egy ilyen kettős tudat, hogy minden harmadik amerikai politikai film arról szól, hogy egyébként Washington rohadtul korrupt, az emberek ezt nézik, bólogatnak is rá, de elvárták a politikától, hogy ne ezen a szinten történjen. És lám, Trump fogta, lerántotta erre a szintre, bizonyos tekintetben kimondott alapigazságokat, de hát ezekre ugye a lehető legdemagógabb választ adta, és aztán most már megérkezik a válasz, hogy jól van öreg, akkor a te ugasz korrupcióról, akkor mi is megmutatjuk, hogy te is az vagy, amire lehet ugyan tapsolni, tehát én látom, hogy progresszív körökben illik ennek örülni. Én azért föltenném azt a kérdést, hogy biztos, hogy jó, hogy a világ vezető államában éppen ezekben az években forgácsolódik szét az intézményrendszer bevetett bizalom. Nem olyan jó ez.
Hát nem tudom, azért ott az volt a Nixon, ott volt az Irán kontrabotrány, tehát vannak ennek előképei ennek a történetnek.
Nixon politikai korrupciót követett, megfigyeltette az ellenfelét, érted?
Nem csak politikait, és nem is csak politikai korrupcióról volt akkor szó, de inkább ott ilyen kiszerkesztésekről, üzleteknek, de hogyha megnézzük, akkor ilyen méretekben, tehát ilyen látványos méretekben valóban új. Mint ahogy a Trump is új jelenség volt, azért nem is gondolta senki, engem is beleérte, de szerintem nem volt olyan, aki az első alkalommal megjósolta volna a Trump győzelmét.
Meg igazából Nixonnál benne volt, ugye volt az a híres mondata is, hogy nem illegális, ha az elnök teszi. Tehát hogy azért az hogy a híres Frost-Nixon interjúban elhangzott. Egyrésztről, a másik meg, hogy azért az intézményrendszer forgácsolásában ennek a Kapitólium ostromnak azért elég masszív szerepe van. Tehát, hogy amiről megint csak föltehetjük azt a kérdést, hogy ugye mit Magyarországon, meg Kelet-Európában, ugye minden ilyen ügyet azzal indítunk, hogy hát ezért Amerikába kapásból agyon lőttek volna, és akkor itt van a Kapitólium ostroma, és nem mondom, hogy 0 kilométernél tüzelni kellett volna, de hogy valahogy ez megtörtént. Tehát, hogy valahogy tényleg ilyen észak-csádi jelenet zajlott le, egy ilyen pucskísérlet zajlott le Washingtonban. Egyébként a Trump az kicsit hasonlóan viselkedett, mint október 23-án Orbán Viktor. Tehát ez a ott is vagyok, el is megyek, mondok is valamit, nem is mondok valamit. Tehát, hogy ebben látunk ugye némi ikermozgást. Ez ugye nyilvánvaló megítélés kérdése, hogy ez taktikus vagy gyáva.
Hát a Kapitólium ostromlói azok, az a néhány ezer ember, aki ebben részt
vett. Ott nem volt taktika.
Nem is azt, hanem, hogy ők nem tekintik akkora hősnek ám Trumpot. Tehát ott egy jelent, abban a nagyon szélsőséges közegben, hogy
árulóra
tekintik, persze.
Magára hagyta őket. A magukra.
Én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államoknak is jobb tenne, ha Trumpot a bíróság elítélné, ha végigcsinálnák szabályosan az ellennel felhozott vádakban a pereket, az eljárásokat, ítéletet hoznának, és én úgy gondolom, hogy az Egyesült Államok, mint jogállam ezen végig is tud menni. Mindaz, amit elmondhatok, értem meg a valóságtartalmát sem kívánnám vitatni egy percig sem, de pont azért, hogy ilyen ne legyen, ezzel az kell, hogy Trumpot elővegyék, vádlottak vagy gyárjú.
De pont ezt mondjuk, hogyha elítélnék és börtönbe zárnák, akkor ezzel csak megerősítenék ezt. Jó, az egészet, és szerintem ezt ők is tudják.
Én meg úgy gondolom, hogy az amerikaiak tömegeinek azért van annyi, nem tudom, jogérzék, akármi, hogy felfognák, hogy ez a pasi köztörvényes bűnöző. És felesleges ezt csomagolni, én értem a rozsdaövezeti, meg a kéggalíros, mindent értek, meg nem csak tőletek hallottam, persze, tudom, semmi, látom, de azért Amerikában, ha nem tartják tiszteletben a törvényt, és itt elemi törvényszegések tömegéről van szó, több tucatról, akkor megette az egészet a fenne. Ha tiszteletben tartják, akkor pedig Trumpnak börtönben a helye.
De börtönből is lehet elnök.
Én még egyszer mondom, nem hiszem, hogy az amerikaiak megválasztják elítélni.
Ezt bólták el. Ha igen, akkor nem tudjuk élve. Ami jó kis csapda ez, nem? Ez a Biden-Trump sztori, hogy mondta, kit választanál, nem?
Hát egy kicsit...
Mi kesergünk Orbánnal meg?
Legalább olyan gazdag a kínálat, mint itt
volt. Trump már egyszer nézőt. Azért, mert a demokraták olyan jelöltet állítottak vele szemben, akire jó szívvel senki nem volt képes szavazni. Tehát megtalálták a legalkalmatlanabb, legellenszevesebb, legkorruptabb politikus, Hillary Clinton szemébe, odarakták, és a Trump végül vele szemben tudott győzni. Hát a Bidennel szemben is valószínűleg fog tudni.
És akkor itt van továbbra is az új magyar hang, ünnepi szám, dupla, van benne bőven olvasnivaló, Bödöcs Tibor, nagy interjú a címlapon, úgyhogy jó szívvel ajánlom. Továbbra is a magyar hang, mint lap, a fő cölöp, és azért jött létre ez a műsor is például, mert hogyha önök megveszik ezt a lapot, azzal támogatnak minket, mi meg szívesen készítjük, úgyhogy találkozunk össze a újságárusoknál, amiből már alig van.
És boldog ünnepeket! Vegyenek török elektromos autót, jövőre. Jó lesz.
Good car.
Vagy lovat.
Köszönöm a beszélgetést, köszönöm a figyelmet, és boldog karácsonyt mindenkinek.
Boldog karácsonyt
mindenkinek.